Örömmel és szeretettel köszöntöm ma este is mindazokat, akik ma Isten házába eljöttek, hogy Jézussal találkozzanak. Jézussal találkozni hatalmas lehetőséget jelent a számunkra, hogy ő maga mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak én általam. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, aki magad vagy az út az Istenhez, ahhoz az Istenhez, aki az életünket adta, aki az életünket megtartotta, és aki egyedül ajándékozhat meg minket új élettel. Áldunk téged, aki magad vagy az igazság, akinek a ragyogásában megérthetjük, hogy mi az, ami valós, és mi az, ami csak annak tűnik. Magad vagy az élet, akit élhetünk, akiben megtalálhatjuk mindazt, amiért élni érdemes. Köszönjük, hogy már az ének szavával is vallást tehettünk arról, hogy ez a csoda, hogy mi ezen az úton elinduljunk, hogy mi ezt az igazságot szívünkbe fogadjuk, hogy mi ezt az életet éljük, hogy mi a te titkodat megismerjük, csak a te szent lelked munkája által lehetséges. Talán keveset értünk még ebből, de szeretnénk most könyörögni te hozzád. Szóljál! Szóljál mi hozzánk, és add, hogy végbe menjen mi bennünk az, amit te elgondoltál a mi életünk felől. Kérünk téged azért, hogy hadd halljuk meg a te beszédedet, hadd fogadjuk azt a szívünkbe, és hadd éljük át, hogy munkálkodik mi bennünk az, amit te mondasz. Ahogy a világteremtés hajnalán szóltál, és meglett, kérünk, hogy a mi életünkben is cselekedjél ilyen hatalommal. Amen. Ma is ugyanazt a bibliai mondatot olvasom, amelyet egész héten estéről estére tanulmányoztunk. Pál apostolnak a Timóteushoz írt első leveléből a 3. rész 16. versét. Valóban nagy az Istent tisztelő élet titka, aki testben megjelent, lélekben igazolást nyert, angyaloknak látható lett, népek között híre terjedt, a világban hite ébredt, dicsőségben felvitetett. Néhány éve egyik bútoráruházban vettünk egy szekrényt. Amikor otthon kibontottunk, a dobozban találtunk egy részletes rajzos összeállítási útmutatót, amit csatoltak ehhez a szekrényhez. És amikor nekiálltam, hogy összerakjam ezt a bútort, úgy éreztem, hogy minden megvolt, ami szükséges. Az alkatrészek egytől egyik föl voltak sorolva, és benne voltak a dobozban. A leírás, hogy mit miután kell tenni. Rövid áttanulmányozás után úgy tűnt számomra, hogy meg is értettem, hogy mi a feladatom. És mégis, ahogyan neki veselkedtem, sehogy sem akart összeállni az, amit készíteni szerettem volna. Ami a kis könyvecske szerint mindössze néhány egyszerű lépés eredménye lett volna, nekem sehogy se sikerült. Talán közöttünk is vannak olyanok, akik az egész heti sorozat után itt voltak estéről estére, hasonlóan érzik magukat. Végig hallgattam, hogy mi az a titok, ami Pál apostol életének különleges irányt és még különlegesebb tartalmat adott. Volt, hogy átjárta a szívemet a vágy, hogy de jó lenne, ha ezt tölthetné be az én szívemet is. Ez a felszabadultság, annak a tudata, hogy Istennek értékes az én életem, hogy hasznossá lehetek, ő hasznossá akarja formálni földi utamat. Annak a tudata, hogy engem is fölmenthet a vádak alól, amelyekkel hol a körülöttem élők, hol a saját lelkiismeretem terhel meg engem. Az is világossá vált talán a számunkra, hogy ez mindannyiunk titka lehetne. Az Isten tisztelő élet nem Pál apostol privilégiuma. Nem is csupán kevés ember számára van ez nyitva. Mindenki átélheti, aki Jézusban hisz. És arról is hallottam, hogy a Jézus Krisztusról szóló evangélium, az örömhír számomra is elérhetővé teszi a titkot, hiszen ma is itt is hangzik, én nekem is át kéne élnem ennek a valóságát. És valahogy mégsem áll össze bennem a kép, mondhatja közülünk valaki ezt. Én ezt nem tudom így elhinni. Valami még hiányzik. Valami még nincs meg. És hasonlóan érezhetnek néha azok is, akik már személyesen ismerik, jól ismerik ezt a titkot. Akiknek az életét már betöltötte Jézus Krisztus öröme. Nemrégen egy kedves fiatal fakadt ki könnyekkel a szemében. Ez nagyon szép, de a valóságban nem így működik, mondta. Ő féltő szeretettel gondol a barátaira, azokra, akik közel állnak hozzá, elmondta nekik, hogy Jézus Krisztus szeretete mit ajándékozna ő nekik is, kérte Istent, hogy ők is hadd értsék meg az evangéliumot, kérte sokszor, kérte odaszántan, még erre a sorozatra is meghívta őket, és mégis, ahogyan újra és újra elmondta ezt, előbb udvarias, aztán egyre nyíltabb elutasítással találkozott. Hogy lehet az, hogy Pál ilyen győzelmi mámorban ír Jézusról? Hogy beszélhetünk arról, hogy aki Jézusra tekint, az békességet és örömet nyer? Ő sokkal inkább annak a fájdalmát és feszültségét éli meg nap mint nap, hogy mondaná az örömhírt, és elutasítják azt, akiknek mondja. Tényleg úgy lenne, hogy a mennyei atya kijelenti az ő fia igazságát mindenki szeme láttára? Ha Pál életében ez működött, mi miért nem tapasztaljuk meg ezt ugyanígy? Ezek a kétségbe esett kérdések Pál hitvallásának a következő sorára irányítják a figyelmünket. Nem túlzás az, ahogy idézem, a legtöbb magyar biblia fordításnak a fordítási megoldását, a szavait, nem túlzás az, hogy hittek benne a világon. Ma is igaz lehet ez? A mi életünkben is megtapasztalható? Vagy úgy lenne, ahogyan halljuk időnként, hogy mi már a felvilágosodás kora után élünk, és a mai világ már túlteszi magát ezen a valóságon? A posztmodern korban már nincsen igazán jelentősége Jézusnak? Tényleg így lenne? Mi a hit titka? Miből fakadhat az, ha hittek benne a világon? Tegnap, amikor az Úr Jézusról szóló örömhír továbbadásáról hallottunk, megtanultunk valami nagyon fontosat erről a hitvallásról, amelyet egész héten tanulmányozunk. Megtanulhattuk erről a hitvallásról, hogy minden sora mögött ott húzódik egy mély titok, amit egyedül onnan tudhatunk, hogy a Biblia Istenről elmondja nekünk ezt. Hogy a Bibliában Isten kijelenti magáról nekünk ezt. Mindaz, amit Jézusról az apostol itt felsorol, az, hogy ő testet öltött, az, hogy az ő igazságát kihirdették, az, hogy az angyalok előtt megjelent, az, hogy terjed a róla szóló igehirdetés, mindez Istennek a műve. Istennek a műve. Ezért lenne félre vezető ezt a sort úgy fordítani, ahogyan a magyar nyelvnek a szűkös kifejező készlete miatt időnként fordítják, vagy általában fordítják a Biblia fordítások. Amit tegnap hallottunk, azt a sort is sokszor úgy fordítják, hogy hirdették a népek között. Hallottuk, hogy nem emberi döntés eredménye ez. Nem a tanítványok határoztak úgy. Nem Jézus lelkes követői voltak, akik eldöntötték, hogy ők hirdetni akarják az evangéliumot. A mindenség dicsőséges urának a parancsolata valósult meg. És ezért kelthet bennünk téves gondolatot, ha itt meg azt mondanánk, amit megint csak a Biblia fordításaink egy részében olvasunk, hogy a világon hittek benne. Mert hogy ugyanez a titok jelenik meg ebben a mondatban is, ha az eredeti szöveget elolvassuk, valóban szó van Jézusról, és szó van arról a hitről, ami ráirányul, ami hozzávezet, de Pál váratlanul elhallgat, amikor oda jutnánk, hogy kitől indul ez a hit. Kitől indul ez a hit? És ezen a ponton talán valaki föl is csattanhat, hogy na de hát a hit azért már csak nem Isten feladata. Csak nem Isten lesz az, akinek hinnie kell Jézusban. Nekünk kell hinnünk. Valóban így van, testvérem. Nem lehet miénk a titok, amiről egész héten hallottunk. Nem lehet közünk Jézushoz, ha nem hiszünk benne. Ha nincsen személyes hitünk, amellyel megragadnánk őt. És mégis, maga Jézus tanít minket arra, hogy végső soron még ez a hit sem belőlünk fakad. Még ez a hit is Istentől származik. Gondoljunk vissza Pál életének a legismertebb mozzanatára, amelyik szinte közmondásossá vált, amely annyi festményről visszaköszön, amelynek köszönhetjük azt a képet, amit olyan sokszor használnak, hogy valaki a damaszkuszi úton jár. Gondoljunk a megtérésére, amely olyan váratlanul következett be, amikor Damaszkuszba tartott, testvérem. Az ő döntése lett volna? A legkevésbé sem. Ő egészen mást határozott el. Azt határozta el, hogy megszégyeníti, sőt, ha lehetséges, megsemmisíti mindazokat, akik Jézusban hisznek. Hogyan olvassuk ezt? Az apostolok cselekedeteiben? Olyan világos, hogy mi az, ami hajtja Pált, az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve, elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának követői, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Fenyegetéstől és öldökléstől lihegve. És nem csupán az indulat, hanem a cselekvés is megszületett. Ki kell írtani a Jézusba vetett hitet. Meg kell akadályozni azokat, akik az Úr útjának követői, hogy másoknak is szólhassanak erről. De figyeljük tovább, mi történik Pál apostollal, aki ekkor még nem volt apostol. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény ragyogott fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szól hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte, ki vagy, Uram? Az így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. Kinek a döntése? Ki határozta el, hogy Pál el kell jusson a Jézusba vetett hitre? Maga a feltámadott Jézus Krisztus hívja előt erre. És később egyszer Pál apostol mondta el, hogy Jézus már ott a Damaszkuszba vivő úton világossá tette azt, hogy mi a célja az ő elhívásának. Így beszélt erről, amikor a helytartó előtt, a római helytartó előtt beszélt arról, hogy Jézus hogyan szólította meg őt. Jézus így szólt hozzám: én vagyok Jézus, akit te üldözöl, de kelj fel és állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgámmá tegyelek, hogy tanúbizonyságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amit ezután fogok neked magamról kijelenteni. Jézusnak világos, határozott és egyértelmű célja volt Pállal, és Jézus véghez vitte benne azt, amit talán még aznap reggel sem gondolt volna, hogy megtörténhet vele, egészen biztosan föl sem merült benne. Testvérem, hitt Pál Jézusban? A válasz egyértelmű: igen. Pál apostol a damaszkuszi úton történt események után hitt Jézusban. Még meghalni is kész volt Jézusért. Többször világosan kifejezte ezt. Csak hogy ez a hite, ez nem abból fakadt, hogy ő élete egy adott pontján úgy döntött, hogy Jézus követője lesz. Jézus volt az, aki megszólította, és elhívta őt. Később így beszél az egyik levelében erről a különleges eseményről, ahogy átélte: amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott, és kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa fiát én bennem, hogy hirdessem őt a népek között, nem tanácskoztam testtel és vérrel. Ki volt az, aki meghozta azt a döntést, hogy Pál ezentúl az Isten akaratát hirdesse, amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott, és kegyelme által elhívott? Így határozott a mi életünknek az Ura. Isten már születése előtt eldöntötte, hogy Pál Jézus követőjévé lesz, hogy az örömhír hirdetőjévé teszi őt. Ezt vitte véghez akkor, amikor ennek ideje volt. És testvérem, ez nem csak Pál életében történt így. Az evangéliumokban gyakran olvasunk olyan találkozásokról, amikor Jézus beszélget valakivel, aki korábban bizalmatlan vagy talán lenéző volt vele, és valami különös történik a beszélgetés közben, Jézus szavai hitet ébresztenek benne. Erről beszél Pál, amikor azt mondja, hogy a világban hite ébredt. És ezért jó, hogyha ezt a különös mondatot megértjük, hogy miért nem elég annyit mondani, hogy hittek benne a világon. Megjelent Jézus, és hitet ajándékozott azoknak, akik korábban azt hitték, hogy semmi közük hozzá. Ők továbbadták életük titkát, úgy, ahogyan erről tegnap hallhattunk, és akik őket hallgatták, azok között újabb emberek fogadták el a titkot, és ők is hirdetői lettek, így hódítja meg a világot a titok, így hódítja meg a világot a Jézusról szóló örömhír. Egyszer Jézus a zsidók egyik tekintélyes vezetőjével, Nikodémussal beszélgetett, és olyan különös módon fogalmazta meg azt, hogy mit ajándékoz ő nekünk, egy egyszerű, de rendkívül sokat mondó képpel, gazdag képpel, azt mondta, hogy újonnan kell születnetek. Új életre van szükségetek. De hogyan megy ez végbe? Kérdezte Nikodémus. Hogyan születhet újjá az ember? Jézus megint csak egy titokzatos választ adott erre a kérdésre, egy titokzatos, de mégis nagyon sokat mondó választ. Azt mondta, hogy a szél fúj, amerre akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus, ez titok. Titok, és mégis valóság. A szelet nem te irányítod. A hatása mégis egyértelmű. Néha csak a hangját hallod, néha a hajadat borzolja föl, néha talán fákat dönt le. A szél valóság. Akkor is, hogyha nem te szabod meg annak az útját, és a hatása is valóságos az életünkben. Így teremt bennünk új életet Isten szent lelke, mondja Jézus. Testvérem, irányítani nem tudod, és mégis átélheted. Megtapasztalhatod. Örömmel tied lehet a titok. Erről beszél szintén János evangéliumában Jézus, amikor így szól: akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön. És aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. Az Atya úgy határozott, hogy nekem adja azokat, akiket hívok, akikkel beszélgetve hitet ébresztek a szívükben, és akik így az én tanítványaim lesznek. Nagy titok ez, testvéreim, és legalább három következménye van a számunkra. Három örömteli következménye van a számunkra, mert ez is az örömhírnek a része. Az egyik, hogy ennek a tudata, hogy Jézus Krisztus jelenléte ébreszt mi bennünk hitet, ennek a tudata alázatra kell, hogy indítson bennünket. Alázatra kell indítson. Amikor az ember Jézus titkát személyesen megismeri, megtapasztalja, akkor világossá válik számára, hogy nem hittem volna. Nem hittem volna, hogy valaha hinni tudok majd. Próbálkoztam közelebb jutni Istenhez. Néha nagy nekibuzdulással, néha egyre inkább föladva, egyre inkább elbizonytalanodva. Talán időnként megfogalmazódott bennem, ami a költőben, Karinti Frigyesben, a versében megszólal: gyermekkoromban elszántam magam, hogy szólok Istenhez, ha van, de nékem ő égő csipkefenyérben meg nem jelent, se borban és kenyérben, hiába vártam sóvár irigyen, nem méltatott rá, hogy őt higgyem. Az ember keresi az Istent, keresi ott, ahol elgondolta, az égő csipkebokorban, vagy talán a bor meg a kenyér jelenlétében, és aztán egyszer csak megszólítja őt az evangélium, és rájön arra, hogy rossz helyen kereste. Nem arról van szó, hogy Isten nem méltatott minket rá. Arról van szó, hogy mi rossz helyen kerestük. Kiderült, hogy tőlem nem vezet út ő hozzá. Egyedül ő jöhet közel én hozzám. Ő nyithat utat én hozzám. Alázatra indít, testvérem. Amikor megértem azt, hogy a hitet Isten ajándékozza, akkor azt is megértem, hogy miért nem tudtam hinni nélküle. Miért voltam képtelen rá? Ráébreszt arra, hogy milyen nagy az én bűnöm. Nem vagyok képes magamtól arra, hogy Jézusban higgyek. Emlékszünk rá, mit mondott Jézus, amikor arról beszélt, hogy mi a bűnnek a lényege? Azt mondta Jézus az ő tanítványainak a lélek munkája kapcsán, hogy leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. De hát nem is tudnak. Hát képtelenek hinni én bennem. Ezért van bűnben az a világ, amelyben benne élünk. Amikor valaki meglátja ezt a hatalmas csodát, az lerombol minden hamis optimizmust az emberi természettel kapcsolatban. Testvéreim, az elmúlt néhány évszázadban, szakítva a korábbi évszázadok látásával, milyen naívan próbáljuk bizonygatni, hogy az ember alapvetően jó. És mit szült ez a hamis látás? Nézzünk körül abban a társadalomban, amelyben benne élünk. Gondoljunk vissza az elmúlt évtizedekre. Nézzünk körül, mi az, ami történik a világunkban. Milyen naívan hisszük mi azt, hogy az ember alapvetően jó. De mire jó, ha már azt mondjuk, hogy jó? Isten arra teremtett, hogy az ő akaratát cselekedjük. Úgy, ahogyan Jézustól hallottuk az imént. Hogy ő minden körülmények között Isten akaratát teszi. Mi pedig bármit szívesebben teszünk, mint amit igéjében kijelentett. Milyen nagy a bűnünk. Akkor látjuk meg ezt igazán, amikor átéljük, hogy mi magunktól ki se tudtunk jönni, ki se tudtunk kapaszkodni belőle. Mint az a fiatal lány, aki elmondta, hogy egy nyári táborban hallgatta az öröm hírt, hallgatta Jézus titkát, figyelte Jézust, és egyre világosabban látta azt, hogy milyen nyomorult és milyen szánalmas az élete. Korábban azért nem láttam, mondta, mert a legszégyenletesebb vonásait az életemnek alaposan beborítottam mindenféle nemes mázzal, szinte keresztjénné sminkeltem a bűneimet. Csak Jézus világosságában tűnt fel, hogy ennek semmi köze a valódi krisztusi élethez. Hogy az egészen más, Jézusra figyelve megértettem, hogy az, ami az én szívemet betölti, az nem az Isten tisztelete. Az, ami az én szívemet betölti, az valami egészen más. Ezt az alázatot ajándékozza nekünk, amikor meglátjuk, milyen nagy az Isten ajándéka, aki hitet teremt a szívünkben. És ezzel lerombolja a gőgöt is mi bennünk, egymással szemben. Olyan sokszor eszembe jut az, amit egyszer valaki kedvesen így mondott, amikor szó került egy társaságban azokról, akik hitetlenek, mint egy megvetően, hogy azok a hitetlenek. Ezt kérdezte ez a jelenlevő férfi, valóban hitetlenek ők? Nem lenne érdemesebb inkább úgy tekinteni rájuk, mint akik még nem hívők? Mert hogy Isten szeretete őket is szólongatja. Most ugyanabban az állapotban vannak, mint amiben mi voltunk. Addig, amíg meg nem ismertük a titkot. Még nem hívők. De jó lenne ezzel a reménységgel tekinteni rájuk. Az én számomra titok az, hogy hogyan juthatnának hitre. Az én számomra elképzelhetetlen, hogy ők egyszer hitre jussanak. És az én életem? Az én életem hogyan változott meg? Talán ugyanígy néztek rám, azok, akik körülöttem éltek, Jézus Krisztus tanítványai, azok, akik nekem hirdették az evangéliumot. Kutyából nem lesz szalonna. És kiderült, hogy nem így van. Kiderült, hogy Isten új életet tud teremteni. Ott is, ahol emberileg ez elképzelhetetlennek tűnne. De nagy dolog, amikor Isten lerombolja a szívünkben a gőgöt, és megajándékoz azzal, hogy ezzel a reménységgel, ezzel tekintsünk egymásra. És testvéreim, ebben már benne van az a második dolog, amit szintén ajándékoz nekünk az, hogyha megértjük Pálnak a szavait, hogy itt nem emberi erőlködésről, emberi ügyeskedésről, emberi manipulációról van szó. Itt Isten teremtő munkája megy végbe. Azt mondtam, hogy alázatra indít, és ezzel egyidejűleg bizalmat ébreszt mi bennünk. Bizalmat szül mi bennünk. Az ember nem csak azt mondja ki, hogy nem hittem volna, hogy én valaha hinni fogok ilyen hittel, egészen másról szólt az életem. Azt is kimondhatja, nem hittem volna, hogy a világ mindenség ura így szeret engem. Hogy annak, aki előtt angyali seregek hódolnak, ennyire fontos vagyok. Nem hittem volna, hogy engem is képessé tesz a Jézusba vetett hitre. És megcselekedte. De nagy az ő hatalma. A világban hite ébredt. Mert Isten Jézus Krisztust nem csupán egy kis embercsoport számára ajándékozta. Mindannyiunkhoz küldte el. Mindazokhoz, akiket ő hitre hív, neked is. Neked is szól, hogy Isten szeretete át akarja formálni az életedet, meg akarja újítani azt. Miért szól ma hozzád az örömhír? Miért tanít Isten az ő titkáról, Jézusról? Mert hitet akar ajándékozni neked is. Most talán még nem állt össze teljesen a kép, de mennyei atyánk szándéka már világos. Ismerhetjük azt, hogy ő mire vágyik, mit akar. Szeretetébe akar vonni téged. Hát bízd rá magad. Bizalmat ébreszt mi bennünk. Bátran fölteheted a kérdést, testvérem. Engem is szeret az Isten? És tekints Jézusra. És meggyőződhetsz róla, hogy téged is szeret. Az az Isten, aki Jézus Krisztust a te bűneidért is oda ajándékozta, aki kész volt halálba adni őt, az az Isten téged is szeret. Gondoskodott arról, hogy ennek a híre elérjen, hogy előtted is ott szóljon az, amit Jézus mond, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, hogy aki én bennem hisz, az nem hal meg soha, neked is szól, téged is szeret. És éppen ezért nem csak alázatra indít bennünket, és nem csak bizalmat támaszt a szívünkben, hanem hálára is késztet. Az, ha megértjük ezt a különleges csodát, hogy maga Isten lelke munkálkodik mi bennünk. Nem hittem volna. Nem hittem volna. Nem csak azt, hogy én valaha hinni fogok, nem csak azt, hogy Isten ennyire szeret, hogy én bennem is hitet ébreszt, nem hittem volna, hogy ilyen jó dolog hinni. Amikor valaki átéli ezt a csodát, az rácsodálkozik, hogy milyen nagy gazdagság az, amit talán korábban lenézett, amit értéktelennek és haszontalannak tartott. Amikor készültem, eszembe jutott az a kedves idős bácsi, Józsi bácsi, aki annak a gyülekezetnek volt hűséges tagja, ahol én ifjúsági tag voltam, 70 körül járt már ez a Józsi bácsi, és egyszer meghívták őt, hogy beszéljen nekünk az életéről. Megrendítő volt hallani azt, hogy 60 éven keresztül milyen mélységeket járt meg. Onnantól kezdve, hogy egészen fiatal korában árvaházba adták, aztán kivették onnan a részeges édesapja, aztán ő maga hogyan járt egyik munkahelyről a másikra, hogyan szokott rá az alkoholra, hogy literszám vedelte azt naponta a cigarettára, hogyan hősködött mások előtt azzal, hogy ő milyen nagyszerű ember, és mégis üres, és mégis olyan haszontalannak tűnő volt az élete a maga számára is, amikor egyszer-egyszer szembenézett vele. És amikor először elhívták őt egy ilyen evangelizációs sorozatra, akkor ez a Józsi bácsi magában legyintett, hogy mit keresek én a templomba, a kocsmában, meg a haverok között az ulti asztalnál. Ott van az én helyem, a templomban. Aztán a felesége nyaggatta, hogy ne bántsd meg azt, aki hívott téged, elment, és megdöbbenve érezte meg, értette meg, hogy Isten mennyire szereti őt. És megdöbbenve tapasztalta meg azoknak az odafigyelését, személyes odafigyelését, akik ott a templomban már ismerték Jézus szeretetét. És amikor átadta az életét Isten kezébe, annak az Istennek a kezébe, aki szólongatta őt, aki Jézust elé állította, aki bizalmat ébresztett benne, akkor azt mondta, hogy fokozatosan mindaz, ami a korábban az életének a mindennapjaihoz hozzátartozott, eltűnt az életéből. Először az alkohol, meg a cigaretta, aztán az állandó kártyázás, ami kitöltötte az életét, és aztán egyszer meglepetve vette észre, amikor a boltból hazafele menet elszakadt a szatyra, és minden kiborult, meg összetört, hogy ami korábban természetes volt számára ilyen helyzetben, még káromkodni se nagyon tud. Miért? Azt mondta, hogy rájött, hogy ami korábban az ő számára létfeltétel volt, hogy értelmet adjon az életének, az mind értéktelenné és értelmetlenné vált, mert Jézus betöltötte a szívét. És mi, akik ismerhettük őt, egy olyan embert láttunk ő benne, akiből ragyogott Jézusnak az ajándéka, aki mindenkinek Jézusról beszélt. Azzal a hálás örömmel, hogy átélte Jézus Krisztus szeretetét, hogy Isten meggyőzte őt arról, hogy de jó Jézushoz tartozni, ezt adta tovább mindenkinek. Az elején arról beszéltem, hogy néha nem sikerül úgy összeállítani azt a szekrényt, ahogyan leírják, hogy annak hogyan kell összeállnia. Fontos megértenünk, testvéreim, hogy a hit alapvetően különbözik ettől. A szekrényt ránk bízzák, hogy állítsuk össze. A hitet nem nekünk kell összeraknunk. Rábízhatjuk arra, aki megtervezte. És de jó, hogy rábízhatjuk arra, aki megtervezte. Itt a földön lehet, hogy mindvégig érezzük még annak a hiányát, amit majd egyszer a mennyben fogunk megtapasztalni, hogy Istennek a szeretete tökéletesen összeilleszti mindazt, amit már itt a földön elkezd munkálni. De már itt a földön azt, amire szükségünk van, ő összerakja, ő összeépíti. Rábízhatjuk bátran. Pál apostol egyik levelében így beszél erről: félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Érdemes meghallanunk az apostol szavát, mert az, hogy Isten rakja össze azt, amit mi nekünk ajándékoz, az nem azt jelenti, hogy minket tétlenségre ítél. Nem azt jelenti, hogy mi nekünk nincsen már feladatunk, nincsen ajándékunk ebben. A hála, amiről beszél az Isten igéje, a hitből fakadó hála, az cselekvő hála. Félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket. Hogyan fér ez össze a hálával, kérdezheti valaki. És hogyan fér össze az, hogy mi munkáljuk az üdvösségünket, pedig Isten munkálja bennünk mind a szándékot, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Múltkor beszélgetve valakivel eszembe jutott az a kedves jelenet, ami az én számomra úgy megvilágította ezt az igét. Egy édesapa mondta el, hogy az ő számára akkor világlott ki, hogy miről szól Pál apostolnak ez a mondata, hogy félelemmel és rettegéssel munkáljátok az üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja mind a szándékot, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Akkor értette meg, hogy miről szól ez, amikor az elsőszülött gyermekét a kezébe vette. És nem tudta azt, hogy hol fogja meg, hogyan fogja meg, hogy ne ejtse le. Csak azt érezte, hogy nem szabad lehejteni, hogy nagyon kell rá vigyázni, mert itt van a kezében egy élet, amiért ő nem tett szinte semmit, és amit mégis ajándékba kapott. Testvérem, valahogy így történik ez. Isten megajándékoz, és te egyből érted, hogy nem lehet tétlen az életed, hiszen kaptál valamit Istentől, ami sokkal nagyobb annál, mint amit érdemeltél volna, és ott van nálad. De nagy kincs, de nagy ajándék, nehogy elrontsam, nehogy elejtsem, nehogy én legyek az akadálya annak, hogy kiteljesedhessen, hogy eljuthasson azokhoz, akikhez Isten ezt a titkot el akarja küldeni. Isten a szívembe helyezte Jézust. Lehet ennél nagyobb kincsem, lehet ennél nagyobb titkom? Hát hogy ne töltené be minden gondolatomat és minden cselekedetemet azzal a szent félelemmel és rettegéssel, azzal a belső borzongással, hogy nehogy elrontsam. Milyen nagy dolog, hogy Isten én nekem ajándékozta ezt. Isten az, aki munkálja a szándékot is, a cselekvést is. A hitet ő ébreszti a szívünkben, és ő az, aki minket arra bátorít, hogy adjuk tovább. Adjuk tovább a titkot, amelyet nekünk ajándékozott. És miközben mi őrá tekintünk, arra Jézusra, akit kaphattunk tőle, ő véghez viszi ezt. A világon hite ébredt, mondja az apostol. Mert az egész világ számára szól az evangélium. A globalizáció korát éljük, és hogyha belegondolunk, és belehallgatunk a hírekbe, elég hamar rájövünk, hogy a globalizáció kora a globális feszültségeknek a kora. Amikor az ember egységesíteni akarja a világot, akkor újra csak azzal szembesül, hogyha az egyik irányba valakihez megpróbálunk közelebb menni, akkor a másiktól távolodni kezdünk. Hogyha közeledünk egymáshoz ráadásul, újra és újra csak azt tapasztaljuk, hogy lehet, hogy belépünk valakinek a belső szférájába, ahova nem vágyik, hogy belépjünk. A globalizáció kora, a globális feszültségek kora. A valódi globalizáció az, amiről Pál beszél. Az, aki beutazta az akkor ismert világot. Az, akinek a szolgálata nyomán Isten létrehozott egy közösséget, egy sokszínű közösséget, amelyik mégis egy tudott lenni, amelyet összekötött a titok, a Jézusba vetett hit. Azt mondott testvérem, nem látom, hogy összeállna a kép. Értem már talán, de elhinni még nem tudom. Bízzál Jézusban. Nézz rá. És kérd Istentől, hogy vigye véghez azt, amit ő elkezdett benned. Ő világossá tette a szeretetét irántad. Rábízhatod magad. Hirdetem, de nem hiszik. Ne azokra nézz, akik elutasítják az evangéliumot. És ne is magadra, hogy ó, hát én erre alkalmatlan vagyok. Persze, hogy alkalmatlanok vagyunk, testvérem. Én is alkalmatlan vagyok. Ne ő rájuk nézz, és ne magadra nézz. Nem a te vágyad csupán az, hogy a szeretteid megismerjék a titkot. Nem a te vágyad csupán az, hogy új életet kapjanak. Hiszen már a vágyat is attól kaptad, aki hitet is tud teremteni. Aki hitet is akar teremteni az evangélium nyomán. Ahogyan tegnap hallottuk, az evangéliumnak helye van minden népek között. És az evangéliumot hallva, a hitnek is föl kell ébrednie minden népek között. A hitnek helye van nem csak a templomban, helye van az otthonodban, helye van a munkahelyeden, helye van a baráti társaságodban, és folytathatjuk mindenütt, ahol emberek vannak, Isten terjeszteni akarja a hitet. Azt mondja Jézus, a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Testvérem, nagyobb nálunk a bűn. Mi nem tudjuk legyőzni, de Isten nagyobb a bűnünknél, és ő véghez viszi azt, hogy higgyünk ő benne. De jó rábízni magunkat. Kész vagy, testvérem, elhinni a világ alkotójának, a világ megtartójának, a világ megújítójának, a mindenható Istennek, hogy ő össze tudja állítani azt, ami előtted titok, ami előtted rejtély, hogy ő el tudja végezni azt, amit eltervezett. Bízd rá magad hittel. Kérd tőle bizalommal. Hajtsuk meg a fejünket az imádságra. Szerető mennyei édesatyánk, mindenható Istenünk, megrendülten állunk meg a te titkaid világában. Köszönjük, hogy Te, aki képes vagy arra, amire mi képtelenek vagyunk, aki képes vagy szavaddal világot teremteni, aki képes vagy minket a bűn átkától megmenteni, arra is képes vagy, amit mi nem tudunk, képes vagy a mi szívünkbe hitet ajándékozni. Hálát adunk neked azért, mert ezt a hetet azért adtad, hogy erről meggyőz minket először, vagy meggyőz minket újra, hogy nem magunktól van a veled való közösségünk, de nagy dolog ez. Hálát adunk neked ezért. Köszönjük neked, hogy mivel nem tőlünk van, ezért el sem veszíthetjük azt, amit te adtál, ami a te akaratod szerint van, az a miénk kell legyen, a miénk kell maradjon, mert a te akaratodat soha senki fölül nem írhatja. Hálát adunk, hogy így bízhatjuk magunkat rád. Akkor is, amikor szembesülünk a magunk gyengeségével, a magunk alkalmatlanságával, amikor vágyunk megélni a hitünket, de csak azt tapasztaljuk, hogy a bűn elszakít tőled, amikor vágyunk elmondani a hitünket, de a bűnös ember elutasítja azt. Köszönjük, hogy bízhatunk te benned, a te lelked munkájában. Komolyan vehetjük azt, hogy te megcselekszed, amit eldöntöttél. Áldunk téged azért, hogy nem minekünk kell irányítanunk a szelet, nem minekünk kell utat mutatni a te lelkednek. Köszönjük, hogy tudja ő, hogy mire van szükségünk. És köszönjük, hogy minket is arra indítasz, hogy a hálánk töltse be az életünket. Kérünk, hogy taníts minket szavainkkal is, tetteinkkel is szolgálni neked. Nem azért, mert látjuk annak a gyümölcseit, hanem azért, mert ismerünk téged, aki megteremted annak a gyümölcseit, amit mi bennünk véghez viszel. Így kérünk téged azért, hogy bátoríts föl minket arra, hogy a te titkodat továbbadjuk, hogy Jézus Krisztusról beszéljünk másoknak. Így könyörgünk azokért, akik ma még körülöttünk, elutasítják azt. Köszönjük, hogy ahogyan mi egykor elutasítottuk, de a te szereteted meggyőzött erről bennünket, úgy az ő életükben is véghez viheted ezt. Könyörgünk hozzád azért, ajándékozz meg minket azzal, hogy valódi bizalommal éljünk, valódi bizalommal tekintsünk a te fiadra, és gyönyörködjünk abban, ahogyan ő ma is, bennünk is, körülöttünk is, az egész világban megcselekszi, amiért eljött. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. Amen.